nyugodjék békép.
Svejk. Egy derék katona kalandjai a világháborúban. Jaroszláv Hašek regényét Réz Ádám fordításának felhasználásával rádióra alkalmazta Parti Nagy Lajos. 27. rész. Marschieren, marsch!
Katonák! Este 6 órakor a dandár kivonul a városból. Turovavolszka, Liskovjec, Starazol, Szambor felé. További parancsok a célnál! Eddigi utatok folyamán még nem közölhettétek otthonhagyott szeretteitekkel a címeteket és a tábori postátok számát. Az előrs 5:30 indul Turova felé. A déli és északi szárnycsapatok 3,5 kilométer távolságot tartanak. A hátvéd 6:45 indul. A fronton tábori posták működnek. Hogy távoli és nem távoli rokonaitok tudják, hogy hova írjanak nektek, és hátrahagyott családotok megörvendeztessen benneteket leveleivel, valamint távoli kedveseitek, drága rokonaitok, hátrahagyott szeretteitek, és így tovább a tábori posta számotokat meg fogják tudni, hogy megörvendeztessenek benneteket, drága rokonaitok, hátrahagyott szeretteitek. Na, szóval erre való a tábori posta!
Ez egy kicsit olyan Oberleutnantúr, kérem, mint valami hadgyakorlat. Csak egy olyan semmi kis hadgyakorlaton az ember még nem hadszerű, még nem tudja, mi a tartalékkonzerv. Egy ilyen hadgyakorlaton, ha mi tartalékkonzervet faszoltunk, azt rögtön megzabáltuk, és hogy ne vegyék észre, helyette téglát raktunk a borjúba. Úgyhogy amikor az egyik faluban ellenőrzés volt, és az összes téglákat kidobáltatták a borjúból, ott annyi tégla összegyűlt, hogy egy odavalósi ember házat épített belőle.
Miket ki nem talál maga, Svejk?
Viszont az is nagyon szép beszéd volt, amit a dandár tábornok úr mondott nekünk a tábori postáról. Hogy milyen szép, ha a katona mielőtt letépi a lábát a gránát, levelet kap hazúról. Én, amikor Bugyajovicébe szolgáltam, összesen egy levelet kaptam. Azt azóta is magamnál hordom. Föl is olvashatom a főhadnagy úrnak. Egy pillanat, a fenébe raktam. Ez az, itt van. Te aljas csirkefogó, te gyilkos gazember! Zsiskáplár úr hazajött szabadságra Prágába, és én táncoltam bele a kocámban, és ő elmondta nekem, hogy te Bugyajovicei zöldbékába táncolsz valami hülye cafkával. Tudd meg, hogy ezt a levelet a budin írom a lyuk mellett. Közöttünk mindennek vége. Mire szabadságra jössz, már nem találsz az élők sorában. A te volt bozsenád. Na, hát ez minden. Hát persze, amikor szabadságra mentem Oberleutnantúr, kérem, akkor ne is mondjam, hogy nagyon is az élők között volt. Két katona ölelgette a kocámba, és nyúkáltak neki a blúzába nyilvánosan, mintha ki akarnák onnan venni, főhadnagy úr, kérem, az ártatlansága himporát, ahogy a... Vyacheslava Luzicska írja. De ilyenfélét mondott egyszer egy 16 éves forma kislány is a tánciskolába egy gimnazistának. Aki megcsípte a vállát, és erre a kislány elrítta magát, és hangosan azt mondta. Uram, ön letörölte a szüzességem himporát. Persze, mindenki nevetett. Csak a kislány mamája volt dühös, és kivitte a kislányt a folyosóra, azt jól megrugdosta. Hogy hogy lehet ilyen buta liba? Hát igen, így van ez már a nőkkel, Oberlajtantúr, kérem.
Aliszka!
Kérem, én arra a véleményre jutottam, hogy a vidéki lányok azért mégiscsak őszintébek, mind az ilyen gyúzott városi kisasszonkák, akik mindenféle tánciskolába járnak.
Na, aztán, miben őszintébbek azok a vidéki lányok?
Ó, mindenben, Oberlajtantúr, kérem. Én egyszer, amikor Nísekben voltunk táborba, bementem táncolni a Stariknyimba, és ismeretséget kötöttem bizonyos Karla Veklovával. De nem nagyon tetszettem neki. Egyszer egy vasárnap kimentünk a halastóhoz, én meg ott megkérdeztem, hogy kellek-e neki. Jelentem halással, Oberlajtantúr. A levegő langyos volt, minden madár dalolt, virágoztak a hársak, ő meg borzasztóan nevetve azt felelte. Mi kell lesz nekem, mint góca senkembe, hiszen te hülye vagy. És én tényleg hülye voltam, Oberlajtantúr, kérem. Mert előtte órákon át sétáltunk a vetések közt, a magas gabonába, egészen lakatlan helyeken. És én még csak azt sem mondtam, hogy üljünk le kicsit pihenni, vagy valami. Csak magyaráztam ennek a parasztlánynak, hogy ez itten a rózs, ez itten a búza, ez meg itten a búza, ez meg itten a zab.
Aliszka!
Oberlajtantúr, kérem! De még nincs vége! Megette a fele.
Svejk, mi nálunk a malomban mindig be volt hűtve egy üveg sör a kútba.
Jaj, ne is mond,
de az nagyon csúszott a füstet húsra. De olyan hideg, hogy elvásott az ember fogga. De itt... Így csak ezek a büdös vizek, hogy muszáj citromsavat szórni beléje a kolera miatt.
Fel!
Vigyázz! Lajtnant úrnak alázatosan...
Diskurálnak? Diskurálnak?
Igenis, diskurálgatunk, Lajtnant úr, kérem.
Nem én rólam diskurálnak?
Nem, nem a hadnagy úrról, hanem a citromsavról, meg a füstölt húsról.
Csak egy kicsit ide, Svejk.
Igenis.
Lukas főhadnagy azt mondta, hogy állítólag elkövettem valamit, és maga mindent tud erről, Svejk.
Semmit se tetszett elkövetni, Lajtnant úr. Csupán látogatóba tetszett lenni egy rossz hírű házban.
Mi, hogy én?
De biztos valami tévedés történt.
Mi?
A kecsketéri Pimper bádogos is mindig így járt, ha bement a városba bádogért. Őt is mindig ilyen helyeken találták meg, mint én most a hadnagy urat.
Nem, jó, most...
A Lajtnant úr biztos tévedésben volt, hogy hol is tetszik lenni, mert lent volt a kávéház, ugye, és ott voltak a lányok, meg nagyon meleg volt, és aki nem szokta az italt, az ilyen melegbe a közönséges rumtól is berúg. Nemhogy egy üveg berkelye pálinkát, amit a Lajtnant úr...
Na jó, van már.
Szóval én parancsot kaptam, hogy keressen meg a Lajtnant urat, hogy tiszti gyűlés lesz. És a hadnagy úr, hát ottan, hogy is mondjam csak, hát szóval egy nőnél volt,
és a
nagy hőségtől meg se tetszett pillanatnyilag ismerni. Csak feküdni tetszett a nagy hőség miatt, levetkőzve a kanapén. Még azt se tetszett mondani, hogy maga még nem ismer engem.
Mi?
Szóval ilyesmi bárkivel előfordulhat. Az öreg Vejvoda, aki pallér volt Vrsovicébe, egyszer kijelentette, hogy soha többet nem iszik olyan italt, amit ő be lehet rúgni. No, fölhajtott még egy stamperlivel, aztán világgá ment, hogy ilyen alkoholmentes italokat keressen. Bement a megállóhoz címzett kocsmába, rendelt egy negyed liter vermutot,